Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt igét olvasnék, és áldáskérő imára, Pista bácsi, téged szeretnélek kérni. Megragadott engem az imaóra, és már csak azért is, mert saját személyes tapasztalatom is van, hogy rám bíztak gyerekeket, hogy foglalkozzam, és hitoktatás szempontjából tanítsam őket, és sem gyermekeim nincsenek, sem tapasztalataim nem voltak. Hát nagyon az Úr elé álltam, hogy most mi lesz. Szegény gyerekek, már előre sajnáltam őket. És egy ige jutott a szívembe, és az nyugtatott meg engem, amikor az Úr Jézus azt mondja, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. És ez volt az, ami engem vezérelt, hogy hát egyszerű a megoldás. Olyannak kell lennem, mint a gyermek. És akkor nincs probléma. És így is volt, és amikor a gyerekeknek az hintjére, az ő gondolatvilágokra, érdeklődési körökre, vagy éppen fáradtságokra figyeltem, akkor sikerült olyan baráti kapcsolatot kiépíteni, hogy már odafigyeltek arra, amit mondtam. Egyébként játszottak, mintha ott se lettem volna, jól el voltak, de Amikor látták azt, hogy azt az igyekezetet, hogy engem is érdekel az, ami őket érdekli, akkor volt köztünk összhang. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy vajon, hát nem amikor valakit az Úr felé akarunk figyelni, nem az az első, hogy először meg akarjuk érteni. Vagy hogyha éhes, akkor nem először enni akarunk neki, hanem evangelizáció helyett, mert az Úr Jézus akkor, amikor feltámasztotta azt a lányt, akkor nem azt mondta neki, hogy most ezek után hirdessétek a jó hírt, hanem azt mondta, hogy adjatok neki enni. Ugye? Tehát nagyon is praktikus és gyakorlati az emberekkel való foglalkozás, nem elmélet, hát sok esetben még Biblia sincs a kezünkbe, ugye, hanem egyszerűen meg kell értenünk a másikat, azon a szinten kell nekünk gondolkodni, amin ő gondolkodik, hogy el tudjunk jutni hozzá, hogy egyáltalán legyen egy olyan kapcsolat közöttünk, hogy utána össze tudjuk kapcsolni Jézussal. És Jézus erre törekszik tulajdonképpen, hogy ezen a gyermeki szinten maradjunk is. Hát, mert nem lehet ebből ki, hogy az, hogy jó, a gyerekekkel gyerek szinten foglalkozik, felnőttekkel felnőtt szinten, ez nem így van. Mert ha az ember kicsit kinövi magát, akkor ránk csap az Úr Jézus, hogy vissza ott a helyet, és akkor megértjük azt, hogy hát nem a saját magunké vagyunk, és hát ő rá kell figyelnünk és gondolnunk. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és áldáskérő imára Pista bácsit kérnénk.
Várunk a te üzenetedre, hogy mit üzenesz nekünk az igény keresztül. Áld meg testvérünket bölcsességgel, Szentlélek erejével, hogy át tudja adni az üzenetet nekünk, mi pedig nyitott szívvel, nyitott füllel, értelemmel vegyük a te igédet magunkhoz, mint a lelki táblájukat, Uram, hogy fejlődjünk általa és magasztaljunk téged. Köszönjük, hogy velünk leszel az évelőtten is, és megáldod együtt létünket. Hagy szeretetet, békességet tűnjön továbbra is, és a te áldásod maradjon rajta mindörökké. Amen.
Amen. A mai igét Pálapostól, illetve zsidókhoz írott levél 10. rész 5. versétől a 10. versig fogom olvasni. Fennállva hallgassuk meg az Isten igéjét, tehát zsidókhoz írt levél 10. rész 5. versétől a 10. versig így szól az Isten igéje. Azért a világba bejövetelekor így szólt, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám, ime itt vagyok. A könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Fentebb mondán, hogy áldozatot és ajándékot és égő meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek. Ekkor ezt mondotta, imé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Tessenek helyet foglalni. Miközben ez igéket olvastam, azon küzdködök, hogy majd a szolgálatom folyamán tegyek-e bizonyságot, vagy sem, mert nem egy egyszerű dolog, de hát majd az Úr majd megvilágosítja közben. Itt az igében arról olvasunk, hogy a zsidók áldozatot vittek. Így próbáltak meg kedvesek lenni Istennél. Viszont az Úr Jézus Krisztus megfordította a történelmet. És azt mondta, hogy erre az áldozatra, amit az ember visz, tulajdonképpen addig is csak a saját érdekében volt szükség. Nem Istennek volt szüksége az áldozatokra, sem a bikák, sem a bakok vérét, ő nem kívánta. Hiszen ő alkotott mindent, és minden az övé. Az emberért volt, hogy az ember érezze az elsősorban legyen kapcsolata Istennel, másosorban pedig az, hogy érezze, hogy van kötelessége, van felelősségtudata, és egy közösségnek a tagja. Tulajdonképpen ezek az áldozatok, ezek arra voltak jók, hogy az ember érezze az, hogy ő másképp nem tud megszabadulni a bűneitől, hogyha csak akkor, hogyha ezeket az áldozatokat fölviszi az oltárra. De én most sok mindent lehetne ebből kiemelni, de én inkább egy olyan dolgot, amiről általában nem szoktunk beszélni. És pedig ez úgy hangzik, hogy a Zsoltárokban, 118. Zsoltárban, hogy kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Miért kell oda kötni? Mert az állat különben elmenne, elfutna. Senki sem megy önként az oltárra áldozatként. Gondoljunk bele, hogy Ábrahám, amikor feláldozta, el akarta áldozni az ő fiát, elgondolkoztam rajta, hogy miért nem Ábrahámot kérte Isten, hogy áldozza föl magát neki. Ábrahám biztos vagy benne, hogy készségesen megtette volna. Hanem az áldozatot kérte tőle, ami neki a legkedvesebb, ami legértékesebb. Egy párhuzamot szeretnék húzni abban, hogy amikor a gazdag ifjú azt mondta, hogy mindent ő megcselekedett, mind a törvény minden részét betartotta, és azt mondja, egy fogyatkozásod van. Az volt a legkedvesebb neki, ugye, mert vagyonos ember volt, és azt kérte az Úr Jézus, add el minden vagyonodat, és azt el a szegényeknek, hát azt nem. Ugye ezért volt az, hogy Ábrahámnál is Izsákot kérte Isten, hogy a legkedvesebb azt az egyet, és azért gondoljunk bele, hogy milyen lehetett Ábrahámnak elindulni fölfelé a hegyen, hogy mi játszódhatott le benne addig, ameddig eljutott a hely tetejére az oltárig. Én azt mondom, hogy valahogy nekünk is valamivel meg kell barátkozni. Életünk folyamán vagy teszünk bizonyságot arra, vagy ne, vagy elhallgatjuk, de nagyon sok beszorító körülmények vannak az életünkben. Szeretnék egy-két dolgot mondani. Az új szövetségben képletesen arról van szó, hogy fölmegyünk az oltárra együtt saját döntésből. Kivel megyünk mi együtt föl az oltárra? Ki az, aki helyettünk fölment? Krisztus. Önként? Önként. Mi akkor, amikor megtérünk és döntöttünk, akkor önként megyünk. És hova megyünk? Az oltárra, mert ott aztán nincs menekvés. Mi eljutunk egy olyan pontra, egy olyan világba, egy káoszban vagyunk itt ebben a világban, amelyben nincs menekülés, nincs hova menni. És ezen a ponton, Isten azt akarja, hogy ezen a ponton teljesítsük be a küldetésünket. Még valamit szeretnék mondani. Azonban sokszor érezhetjük magunkat hívő keresztény emberek is présben, kísértések, próbák, nyomorúságok között, tehát mintha oltáron lennénk. Van úgy, hogy kell az akaraterő és mások támogatása, hogy ne rohanjunk el a nehéz helyzetekből, hanem képletesen az oltáron maradjunk, kitartsunk a teher alatt. Ez idővel a javunkra is válhat, mert Isten fel tudja használni az ilyen időszakokat arra, hogy kiégesse a salakot belőlünk, és még alkalmasabb eszközeivé tegyen. Miért fontos ez? Mert azon az oltáron, ahol vagyunk, ahol nincsen menekvés, ott Isten szabadon tud cselekedni velünk. Egy kis bizonságtétel. Én az életem folyamán 42-szer költöztem. Úgyhogy én nem voltam mindig ugyanazon a helyen. Hogy úgy mondjam, nem vártam meg, amíg valami jobb történik. És nem jobban mentem, hanem mindig rosszabba. Ez egy olyan törvényszerűség. De azért én tanultam is valamit belőle, hogy nem tudok elmenekülni a próba elől, nem tudok elmenekülni a kísértésre, ezt végig kell szenvedni, és annak a gyümölcse, ami abból kifogjon, és az a tanulság, és az a változás, ami az életemben van azután, az a kincs, amit kaptam, és amelyet később majd hasznosítani tudok, az elől jobban nem menekülök el. Mert ez az áldás volt az én számomra, de ha elmenekülök, akkor az viszont nem. Akkor nincs tanulság, akkor az egész értelmetlen volt. Kezdhetjük előről, és a következő próba még nehezebb. Itt jön az, hogy elmondjam a bizonságtételemet, ez eléggé nehéz dolog. Tudnék, én nem szoktam ide kiállni, bizonságot tenni, nem azért, mintha nem történne semmi az életemben, vagy nem volna olyan, amiért dicsőítettem, az a jó, hogy túl sok történik. És abból szeretnék egy régebben történt epizódot elmondani, hogy a sógornőm a két gyerekével nagyon sokat szenvedett itt Magyarországon, a késsel fenyegette a férje, és mi már akkor Svájcban voltunk a feleségemmel, és mindenáron utánunk akart jönni, hát ez egy képtelenség volt egyébként, hogy valahogy Magyarországra kijönni, és a feleségem lebetegedett, és annyira súlyos beteg volt, hogy életveszélyes volt, annyira aggódott a testvéreért és a családjáért, és azt mondta nekem, menj át a határon, és hozd el őket. Mondom, mit kérsz te tőlem? Hát az életemről van szó, hát ezt hogy csináljam meg? Azt mondta, ha nem tudod áthozni őket, meghalok. Nem volt más választás. Irán Svájcból át Jugoszláviába. És én elindultam. Lementem Olaszországba. Olaszországban van egy ilyen félszigetet, elindultam, és tudtam azt, mert a másik oldalról már próbáltam átszökni Jugoszláviából, de a szöges drótokon keresztül nem tudtam menni, mert egy hamis határ volt, szőlőket telepítettek, és úgy nézett ki, mintha szőlőlugas lett volna, közben szöges drót volt, és szembe jött velem a határőr, mondom, jobb, ha megfordulok, és így nem sikerült átszöknöm, de viszont ismertem már az útvonalat, és elindultam. A következő, az körülbelül egy olyan 2-3 órai út lett volna. Testvérek, én reggel indultam el, és este nem értem oda határra. De hogy, azt nem tudom. Tény az, hogy valakin keresztül $100 átcsempésztettem őket Olaszországba, de azért valami történt közben. Én egy éve olvastam a Bibliát, és nem voltak semmiféle megtapasztalásaim, sem tudásom a Bibliáról. Oda mentem a szállodámnak az ágyához, letérdepeltem, és azt mondtam, Istenem, én nem tudok tenni semmit, a feleségem otthon halálos beteg, ők ott vannak Jugoszláviában, én nem tudok mit csinálni, Uram, most te következel, és legyen meg a te akaratod szerint. Én lefeküdtem, és elaludtam, és éjfél körül kopognak, és azt mondja az illető, hogy a sógornőm a két gyereken itt van, menjek ki éjfélkor. És kimegyek, és látom, hogy egy ilyen sötét erdő részletben, azt mondja, ott vannak, mondom, én oda be nem megyek, az biztos, hogy ott leütnek. És azt mondja, ne féljen, ne féljen, nem megyek, mondja nekik, hogy jöjjenek ők ide. És kijöttek az erdőből, és amikor megláttam őket, akkor összeomoltam. Isten így menekítette ki őket. És meg kellett várnom, és meg kellett szenvednem azt, ami közbe történt, de megtanultam valamit, hogy türelemmel kell várni, és bízni Istenben. Mindig, minden körülmények között ő kisegíti az embert a nyomorúságból, mert neki nem az a célja, hogy minket elveszítsen, hanem hogy megmentsen. És akkor, amikor ő ott hagyta a mennynek a dicsőségét, és feláldozta magát, akkor ő biztosra ment. Tudta, hogy fel fog támadni. Tudta, hogy az egész emberiségnek az élete azon múlik, hogy a bűneitől megszabaduljon. Tudta az, hogy embereket kell megmenteni. Tudta a célt. Minden tudott, mert ő maga volt az Isten fia. És ezért határozottak voltak az ő cselekedetei, és de már a tanítványokban már az kételkedés. Figyeljük meg, amíg a Szentlélek ki nem töltetett, addig a tanítványok félelemben voltak. Vajon, amit mond Keresztelő János, vajon te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Egyáltalán nem voltak biztosak magukba. Ahogy kitöltetett a Szentlélek, attól kezdve mindenki tudta, hogy mit kell cselekedni, mert már nem ő cselekedett, hanem az Isten szent lelke ő benne. Ez a különbség. Ha magunktól cselekszünk, akkor bizonytalanok leszünk, nem tudjuk, hogy most jó lesz, vagy rossz lesz. Ez a legrosszabb állapot, mert akkor nem vagyunk a helyünkön sem, sem a Szentlélek bennünk nem tud munkálkodni, valahol ellenálltunk neki. De hogyha egyszer határozottak vagyunk, és biztosak vagyunk a dolgokba, és tesszük a dolgunkat, amit kell tenni, akkor abban nyugodjunk bele, hogy az Isten is ott lesz, és velünk lesz. És akkor nem bizonytalanra, hanem biztosra megyünk. Nem a félelem lelkét adta Isten nekünk, hanem a bátorságnak, a határozottságnak a lelkét adta nekünk, amit mindig és minden körülmények között bízni kellene benne. Sajnos nem ezt tesszük, de mégis ez a parancs, hogy bízzunk benne, mert akár mi jöhet ebbe a világba, és akár mi jöhet az életünkbe, én is 78 éves vagyok, közel vagyok már a elmenetelhez, mint az itt maradáshoz, és milyen reménységem van. Az a határozott tudat, hogy a egyben várnak engem. És én oda készülök. És nem a bizonytalanra futok, hanem a biztosra. És mi a biztosíték? Krisztus jelenléte a szívembe. Nem vagyok egyedül. Megözvegyülhettem, és mégsem voltam egyedül. Mert éreztem az ő jelenlétét. Tudnunk kell. Tehát nem egyszerűen csak eljutottunk egy pontra, megtértünk, hanem sokkal többről van szó. Ezen a krisztusi úton csak magabiztosan, határozottan mehetünk, de kellő alázattal rögtön ott mellette. Vigyázzunk az arányokra. Határozottan, de alázattal. Akkor Isten mindig a segítségünkre lesz. Vannak eléggé nehezen érthető igék az áldozattal kapcsolatban, és gondolkodtam rajta, hogy vajon helyes-e ezekről most beszélni. Például most felszeretnék olvasni egy-két igét. Máté evangélium 9.13. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Na most itt mi összefüggés van? Látszóan nincs összefüggés az áldozat és az igazak és a bűnösök között. Az az igazság ebben, hogy az igazak mindig áldoznak, mindig akarnak mutatni valamit, hogy milyen hívő életet élnek, tehát mindig bizonyítani akarnak. Ugye a zsidóság is mire alapozta? Az ő cselekedeteire, hogy ő betartja a törvényt, tehát megcselekszi azt a törvényt. Na most, ha a keresztény ember ugyanezt csinálja, akkor semmire nem különbözik a zsidótól, akkor a betűnek a szolgája és nem a léleknek a szolgája, mert a kettő között különbség van. Ugye, ha a betűnek a szolgája vagyunk, akkor vegyük elő, és azt mondjuk, így kell csinálni, és ha te nem úgy csinálod, akkor nem vagy hívő, vagy nem jó hívő vagy. Ugye? De nekünk nem ezt kell csinálni, mi a lélek szolgája vagyunk. Mert a lélek is cselekszik, csak az Isten dicsőíti. Akkor meg, amikor mi cselekszünk magunktól, akkor mi olyan, mint egy áldozat. Föláldozom magamat. Istennek nem a cselekedeteink kell, hogy föláldozunk, hanem mi magunkat személyesen. akkor, amikor mi megtértünk és újjászülettünk, mi magunkat, egész életünket átadtuk Istennek. A katolikus papoknál nagyon jól lehet ezt érzékelni, a papavatásnál. Lefekszik a földet, szétteszi a kezét, lábát, és azt mondja, testem, lelkem az Istené, átadom magam. Szerzetesek például, így esküsznek föl. Ugye így avatják fel őket pontosabban. Tehát nekünk ugyanezt kell lelki értelemben cselekedni. Tehát nem a cselekedeteinket kéri, hanem minket, magunkat. De ha mi visszatartunk magunkba valamit, azt nem tudja megszentelni. Ő csak azt tudja megszentelni, amit mi teljes egészében átadunk. Nem kell félni tőle. Nyugodtan megmondhatjuk, hogy uram, én egy utolsó tróger vagyok. De én átadom ezt neked. Én ilyen voltam, amolyan voltam, loptam, csaltam, hazudtam, paráználkodtam, mindent csináltak, nem ettől kell félni, ne szégyeljük, hogy mit tettünk, hanem azt szégyeljük, ha nem adjuk át ezt az Istennek. De én nem akarom csinálni, ennyit kell csak mondani, nem akarom, többet nincs, vége, eddig volt, kész, elegem van belőle. Nekem könnyű beszélni, mert az én megtérésemkor egy pisztolyt oda letettek, és azt mondták, hogy neked van kikészítve. Sok választás nem volt. Két golyó vagy három golyó lehet variálni. És ettől is megszabadított az Isten. Igaz, hogy utánam jött, és azt mondta nekem, hogy az enyém vagy, nem engedlek téged soha se el. Nem tudom, hogy a testvérek találkoztak-e démonnal. Ne találkozzanak soha se. Én találkoztam. Elváltozott az illető arca, és lett egy borzalmasan szörnyeteg arc. Átváltozott, és ez volt az a démon, azt mondta, nem engedlek el, az enyém vagy. Én meg azt mondtam, nem vagyok a tiéd, hanem Jézusé vagyok. És elkezdtünk vitatkozni. És mi lett az eredménye? El kellett menekülnie. Jött utána Balatonra, mentem el, és egy autóval, és lehúzta az ablakot, és kikiáltott, az enyém vagy, nem engedlek el. Nem vagyok a tiéd, Jézusé vagyok. Sose voltam a tiéd. Ez a szabadulás. Itt van, aki könnyen megszabadul, én nehezen szabadultam meg. 3 éven keresztül éjjel-nappal könyörögtem Istenhez, szabadítson meg engemet a bűneimtől. És meghallgatta. 1981. április 1-én délelőtt 9:30-kor. Leraktam bűneimet és életemet, feleségem előtt elmondtam minden bűnömet, ő előtte is, neki is, és Istennek is. És egy olyan, mintha minden megállt volna körülöttem. Egy valami fantasztikus volt. Egy csönd. Egy csodálatos csönd volt utána. És egy békesség, egy nyugalom. Hát az valami csodálatos volt. 2 évig úgy éltem, minthogyha kezébe fogott volna Jézus. Hát minden szép, minden jó, hát itt nincs semmi probléma, hát minden ember olyan aranyos. Hát azóta egy kicsit más a véleményem, de ez volt akkor. Nagyon nagy boldogság és nagyon nagy öröm megtérni. Pláne, ha valaki mélyről jön. Ugye? És én elég mélyről jöttem. Engem 14 éves korom óta üldözött az AVH, a KGB, meg ki tudja mi a nevük nekik. És úgyhogy még az iskolából is kirúgtak engem. Úgyhogy voltak megtapasztalásaim, fenyegetettségem, zaklatások, sok minden. Túléltem, még itt vagyok. De nem ez a lényeg, hanem de mindezekből megszabadított engem az Úr. És ez a lényeg. És van szabadulás. Mert higgyük el, egy vallásos életnek semmi értelme nincsen. Mert az becsapása Istennek, és becsapása önmagunknak, és becsapása embertársainknak. Hazugok vagyunk, ha azt hiszük, hogy be tudjuk csapni az Istent. Ő a szíveket vizsgálja, nem a személyünket, mi akárkik lehetünk. Nincs jelentősége. De az, hogy ott benne a szívünkben milyen indulatok vezérlik a cselekedeteinket, a gondolkodásunkat. Ha a gondolkodásunk nem alakul át, akkor a cselekedeteink se tud más lenni, mint az, amit gondolunk. Ezért kell teljes egészében szívből, lélekből teljesen megváltozni. Minden ízünk és porcikánk. Hát azt mondja, a velőknek megoszlásáig megy el a Szentlélek, annyira behatol az emberbe. Akkor mi az, ami ő előtte rejtve van? Semmi, semmi. Úgyhogy jobb, hogyha őszintén megmondjuk, hogy kik vagyunk. Mutatkozzunk be. Ő meg fog hallgatni minket, és ő nem fog elutasítani minket. Nem úgy, mint az emberek. Ha mi egy embernek elmondjuk, hogy milyenek vagyunk, hú, hát ezzel se fog többet barátkozni. Úgyhogy ha lehet, akkor elkerülöm. De az Isten nem ilyen. Az Istennek ilyenek kellenek. Pontosan az ilyenek. Nem az igazakat jöttem el hívogatni, hanem a bűnösöket a megtérésre. Te kellesz neki, meg te kellesz neki, meg én kellek neki. Mert mi bűnösök voltunk, és vagyunk is, mert hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nincsen bűn bennünk. De van Istenünk, akihez fordulhatunk naponként, óránként, percenként, másodpercenként, aki képes és megszabadíthat minket, és adhat reménységet. És a halálunk óráján kiben fogunk reménykedni? Kérdezem én. Ki az, aki a halálunk óráján segíthet nekünk? Sógornőm ben volt a kórházba, és volt neki egy szobatársa, egy asszony. Bejött az orvos, azt mondja, doktor úr, 1 millió forintot adok, mentsen meg engemet. Hát ez még régen volt, akkor még ért valamit az 1 millió forint. Azt mondja, hogy mentsen, azt mondja, ki vagyok én, Isten, hogy magát megmentsem. Örök tanulság annak az asszonynak. Ugye? Vagy az én édesanyám, aki nem éppen hívő volt, és sokat járt az orvoshoz, mindig hát egy bizonyos dologban nézette magát. Egyszer begurult az orvos, és azt mondta neki, figyeljen ide, azt mondja Zimonyiné, jobb lenne, ha a Bibliát olvasnám, mint hogy hozzám járogat. Azt mondja, annak legalább van értelme, azt mondja, de hogy ide járogat, a végén ebből baj lesz. És neki volt igaz, ami abban halt meg. Tehát az életünk egy nyitott könyv Isten előtt. Ne higgyük, hogy az életünk egy cselekedetével csak áldozatokat tudunk mutatni. Isten minket vár, azt várja most is mindannyiunktól, hogy teljes egészében átadjuk magunkat, és éljünk neki, embertársainknak, átadva azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk, mert azt mindenki meg fogja érezni, ha bennünk van a Krisztus. Tehát Jézust megél, minket nem. Mi, ha megjelenünk, nem biztos, hogy egy jó érzésük van, de ha Krisztust hordozunk, ha a szobába bemegyünk, és fogják érezni, hogy itt valami történt. Valaki bejött, hogy egész más a légkör. Ott béke van, ott nyugalom van, ott szeretet van. Az Jézus. Felismerhetően. Hát váljunk ilyenké. Ezt kívánom mindannyiunknak az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.